Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amint hozzánk szól, a János írása szerinti evangélium 12. részéből, a 37. verstől az 50. versig eképpen. És noha ő annyi jelt tett vala előttük, mégsem hívének ő benne. Hogy beteljesedjék az Ézsaiás próféta beszéde, amelyet mondta, Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg. Azért nem hihetnek vala, mert ismét mondta Ézsaiás. Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket. Hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondá Ézsaiás, amikor látá az ő dicsőségét, és beszéle ő feléle. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét. Jézus pedig kiállta és mondta, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságon jöttem a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz. És ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz én bennem, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot. Aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nekem. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy elküldted Jézus Krisztust erre a földre. Nem is tudtuk, hogy milyen veszedelemben van ez a világ. Az igazi fenyegetettség nem onnan jön, ahonnan mi gondoljuk, vagy akár a múltban gondolták az emberek, hanem az igazi fenyegetettség tőled jön, mint aki gyűlölöd a bűnt, megítéled, és az ítéletet végrehajtod. Köszönjük, hogy Jézust elküldted még az ítélet előtt, mert a kegyelem mindig az ítélet előtt jár. Köszönjük, hogy nem a pusztulás, nem a kárhozat és a kárhoztatás véget jött Jézus, hanem azért, hogy megtartsa e világot. Hogy elfordítsa a te jogos, méltó haragodat róla. És hálás szívvel köszönjük meg, hogy valahogy úgy alakítottad a mi életünknek a történetét, hogy a te igéddel, a te beszédeddel, a te hazahívó szavaddal találkozhattunk. Szeretnénk most is azzal találkozni. Nem csak a fülünkben, hanem mi szeretnénk odáig eljutni, hogy a szívünk megértse, engedjen neki és odaszánja az életünket. Vagy sokan hallgatták akkor is a te beszédedet. Csak a fülükkel, de a szemeik nem lettek lelkileg látóvá, a szívük pedig belekeményedett. Urunk, szeretnénk, hogyha mi velünk nem így lenne, hanem hozzád hajolhatna a mi szívünk. Ezért kérünk, hogy a te lelked munkálkodjon itt közöttünk, és könyörülj meg rajtunk a te igéddel. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
Thank you.
Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, János evangéliumából a 12. részből, a 49. és 50. versből eképpen. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet, amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nekem. Szeretett testvéreim, a mai igénkből, a igénknek az eleje egy egészen különleges rész, hiszen ebben a részben azt láthatjuk, hogy János apostol értelmezi a megtörtént eseményeket. Különös dolog ez, hogy tulajdonképpen egy magyarázatot olvashatunk arról, amelyek megtörténtek Jézussal kapcsolatban, nevezetesen a legfontosabb történés erről az oldalról, az árnyoldalról tekintve az volt, hogy nem hittek Jézus szavának. Annak ellenére, hogy rengeteg csodát tett Jézus, annak ellenére, hogy sok mindenkit felsegített a különböző fajta féle nyomorúságba, annak ellenére, hogy egészen különös ereje van a szavának. Nem olyan, mint a többi tanítónak, farizeusnak, lévitának és különböző írástudóknak, akik mondták, tanították a törvényt annak idején, ott Izrael fiainak, megtanították, hogyan kell élni. Utána évszázadok alatt íródott egy nagyon különleges törvényértelmező könyv, a Halakka, amit magyarázatnak is neveztek, és tulajdonképpen kiegészítette, vagy inkább azt lehet talán mondani, hogy hozzátett a törvényhez nagyon sok mindent. Magyarázgatták ezt az írástudók az embereknek, és még azok is, akiket ezek az írástudók és farizeusok a nagy tanácsba kiküldenek Jézushoz, azok is azzal mennek vissza, hogy ő nem úgy beszél, mint a többiek, hanem az ő szavának hatalma és ereje van. Aztán lehet látni a különböző csodákat. Az, hogy valaki 4 napja halott és feltámad. Egészen különleges csoda. Lehetett volna mondani, hogyha 1 napja halott, hogy tetsz halott volt, de 4 napos halott, és feltámasztja Jézus. Lehet látni azokat a csodákat, amelyek nagyon-nagyon sokat jelentettek Izrael népének, amikor az 5000 embert megvendégeli pár kenyérből, néhány halból, mert szinte óhatatlanul is mindenkinek eszébe jutott az, hogy olyan ez, mint amikor Mózes a mannát adja Izrael fiainak. Kicsoda ez, hogy ilyen hatalma van? Aztán lehet arról beszélni, hogy ott voltak Jézusnak az egészen különleges csodái, amelyek azért voltak különlegesek, mert senki nem volt képes olyan csodát cselekedni. Ez a leprás meggyógyítása és a születésétől fogva vak meggyógyítása. Ez a két csodafajta félre volt téve a mesiás számára. Senki nem volt képes hasonlót elkövetni. Ezt lehet mondani, aki ismeri a Bibliát, hogy és akkor Naamán meggyógyulása az mi volt? Hát ő is leprás volt. Igen, de nem zsidó ember volt. Miriam óta, a pusztai vándorlás óta egyetlen egy zsidó ember sem gyógyult fel a leprából. Csak a szír Naamán, ezen kívül senki. És különleges dolog, félretette Isten ezt a két csodafajtát a messiásnak, hogy amikor eljön a messiás, akkor felismerhesse róla az írástudó, a népvezetője és maga a nép is, hogy itt a messiás, mert ezt a csodát csak a messiási tudja megcselekedni. És mégis, akik oda mennek, akik kutatják azt hivatalból a farizeusok közül, hogy tényleg ő a messiás, azok se ismerik el Jézus messiásnak. Azok se látják be, hogy ő az, aki eljött, és a nép egyszerű fiai, gyermekei, vagy akár idegenek, gondolhatunk a római százásra, felismerik, hogy Jézus a messiás. János tehát önkéntelenül is értelmezni akarja azt, hogy miért van ez így. Miért van az, hogy azok, akiknek az lenne a hivatása, hogy kijelentsék a messiásról, hogy ő a messiás, nem ismerik meg őt. És nem hisznek ő benne. Miért van ez? Miért történnek így a dolgok? El tudom képzelni, hogy Jánosnak hogy fájt a szíve, hiszen a saját népe nem hiszi el az, hogy itt a Messiás. És Ézsaiás igéjével, Ézsaiás egy bizonyos szakaszával magyarázza meg ezt a történést János. Michel mutatja azt, hogy ez nem az ő magyarázata, hanem Istennek a magyarázata, mint hogy belekerül a Szentírásba. Rengeteg különböző típusú irat keletkezett annak idején a Szentírás, az összetségi Szentírás keletkezése mellett. Például Tamás evangélium, vagy 12 apostol evangéliuma, vagy Péter apokalipszese, egy sereg ilyen könyv keletkezett. Ezek hasonlítanak hanghordozásba, hasonlítanak abba, hogy milyen a stílusú, a versbeosztásban, mindenben hasonlítanak az Új Szövetségre, de mégis, amikor az ember esetleg kezébe kerül és beleolvas, azt érzékeli, hogy te nincs olyan ereje, mint az Új Szövetséget olvasnám. Vannak benne furcsa dolgok. Érezni rajta azt, hogy ez egy emberi irat. Nem is tették bele a Szentírásba, mikor a kanonizáció, vagyis a döntéshozatal hosszú évtizedei alatt meghozták a döntést a Jelenések könyve. Igen, Péter apokalipszise nem. Az Isten igévé magasztosítja fel János apostolnak az írását. Lelke ihleti, hogy elmondja azt, hogy erről beszélt Ézsaiás. És egy csodálatos dolgot is láthatunk bennem, mint a reformáció korában felismernek, vagy talán újra felismernek, hogy a legjobb az, hogyha egy adott textust, történést, egy adott dolgot az ige magyaráz meg. Az ige magyarázza a legjobban az igét. A legnagyobb teológus még mindig a Szentírás egy-egy textussal kapcsolatban. És ennek a példáját láthatjuk itt. János elmondja, hogy hogy lehet, hogy nem hisznek ő benne. Ézsaiás a legemberpróbálóbb profétai feladatot kapja Istentől. Nem az a fajta Ézsaiás, aki szabadkozik, amikor Isten elküldi. Erre például Jeremiás, aki azt mondja, hogy még fiatal, vagy Mózes, aki azt mondja, hogy ne engem küldj, mert én nehéz ajkú vagyok. Ez a fajta, akit Isten egyszer csak elragad a mennybe, ott van Isten trónusa előtt, és Isten föltesz egy kérdést, ki az, aki elmegy a mi követségünkbe? És Ézsaiás egyből jelentkezik, én elmegyek. És ahogy kimondja, az első dolog, amivel szembesül, az önmaga, hogy ő is végtelenül bűnös ember. Egyáltalán hogy lehet itt? Hogy éli túl, hogy látja minden hatót? És akkor elmondja Ézsaiás, hogy tisztátalan ajkú nép közül származom, és én magam is tisztátalan ajkú vagyok. És jön egy angyal, kivesz az oltáról egy varazsat, és illeti Ézsaiásnak a száját, és megtisztul. És Isten elküldi. Egy szinte azt lehet mondani, hogy elhordozhatatlanul nehéz feladata. Az a feladata, hogy megkeményítse a népnek a szívét. Isten igéjét kell hirdetnie, és Isten igéjének a hirdetése azt fogja maga után vonni, hogy tulajdonképpen az Istennel szemben állást bebetonozza Ézsaiás. Elképesztő egy feladat. Hiszen valószínűleg Ézsaiás szerette a népét. Valószínűleg igazi hazafi volt. Valószínűleg szerette azokat, akiket személyesen ismert. Valószínűleg Isten szövetséges népét, mint vallási közösséget is szerette. És ez a nép most az ő szavától fog végleg Istennel szembe menni. Tulajdonképpen olyan, mintha egy olyan szót kéne elmondani Ézsaiásnak, amit az a nép végleg elveszíti mindenféle fajta és vallási, hitbeli egzisztenciáját. Pedig úgy szoktuk nézni Ézsaiást, hogy ő az Ószövetségnek az evangélistája. Kimondatlanul is ezt mondjuk rá, hiszen vagy ezt érezzük, gondoljuk a szívünkbe, hiszen végig lehet nézni azt, hogy mennyi Ézsaiási szakasz beszél Jézusról, mennyi beszél a nép megszabadulásáról. Milyen sokat beszél Ézsaiás arról, hogy meg lesz a büntetés, de mégis felemeli Isten a zsidó népet. Rengeteg ilyen rész van. Nagyon sokan kapjuk ígéretként egy-egy textust Ézsaiástól. És mégis a valóság az, hogy emellett Ézsaiásnak rendkívül nehéz feladata van, talán azt lehet mondani a legemberpróbáló profétai feladat, amit Istentől kapott. János pedig arról beszél, hogy Ézsaiás, amit mondott, beteljesedik még egyszer, ott és akkor Jézus körül. Most Isten az ellenállást, aminek az oka a bűn, megkeményedésé fordítja át. Mindig van egy időszak, amikor az ember a bűneiben jár, és Isten szól. Bűneiben jár, mert mást akarok, mint az Isten. Más az elképzelésem, mint az Istennek. Van saját gondolatom. Nagyon sokan megteszik azt, hogy létrehoznak, sőt minden hívő ember tulajdonképpen létrehoz egy saját teológiát. Elgondolja, hogy hogy vannak a dolgok. Miképp kell Istennek lennie, miképpen szól. Mi a rendje az Istennél a dolgoknak. És aztán egyszer csak észleli azt, hogy Isten másképp tesz, mint ahogy én elgondoltam. Az Isten nem lehet megmerevíteni, Isten mindig Isten marad, aki velünk szemben egészen másképpen tud cselekedni, mint ahogy mi elgondoltuk volna. És amikor az ember a bűneibe jár, akkor soha nem gondol bele abba, hogy egyszer lezárul a kegyelemnek az időszaka, és nem lehet belőle kijönni. Egy kicsivel később mondja Jézus az, hogy amíg a világosság veletek van, járjatok a világosságban, hogy a világosságnak fiaivá legyetek. Egy bizonyos időre adatik az embernek az, hogy világosságban van. Hogy látja a bűneit, látja az mi az, ami elválaszt az Istentől, meglátom, milyen vagyok, érzékelem, Isten időt hagy nekem, hogy elmenjek, és elmondjam neki, és bűnbánatra jussak, elkérjem a bűnbocsánatot, és örök élettel ajándékozzon meg. Van egy időszakasz, amikor a világosság azért adatik, hogy fölébredj. Hogy világossá váljon számodra, hogy kicsoda az Isten, és ki vagy te. És hogy ezt az időszakot az ember nem használja ki, akkor az időszak lejár. Nem hiszél az ember, de van a kegyelmi időnek, amely személyre szabott vége. Istenre nincs megtérés, nem lehetséges, mert a világosság megvonatik az embertől. Ahogyan ezektől az emberektől ott és akkor is megvonatott, és már nem volt más, csak belekeményedés a bűnben. Isten mindig először a kegyelmét adja. Megnyit egy időt, amikor lehetséges hozzátérni, hozzámenni, hozzá közeledni, bűnbánatra jutni, bűnt vallani, megtérni és újjászületni. De ez az ige figyelmeztet bennünket, hogy letelik ez az idő. Isten lezáró aktusa az, amikor valakire azt mondja, vagy esetleg a népre azt mondja, hogy megkeményítem a szívüket. Hogy meg ne térjenek, és meg ne bocsássam nekik a bűneiket. János azt mondja, hogy ez az, ami most beteljesedik. Isten keményít meg, és azért nem hisznek, mert Isten megkeményít. És itt van a legkeményebb, legnehezebb része az Isten tanításának, amit az Új Szövetségben olvashatunk, hogy megkeményítetnek, de mégis tehetnek róla. Tudnélik, nem arról van szó, hogy Isten megkeményít, és ezért nem képesek elfogadni a kegyelmet. Hanem arról van szó, hogy Isten megkeményít, ezért nem képesek elfogadni a kegyelmet, de nem is akarják. Ez a különös az egészben. Hogy felelősek érte, mert nem akarják. Erre mondja Calvin azt, hogy ez a horribile decretum, a szörnyű végzés. Ők azok, akiket nem lehet hitre vezetni, sem rábeszéléssel, sem jól, sem rosszul értelmezett szeretettel, sem erőszakkal, mert nem akarják a kegyelmet. Ebben kell meglátnunk Istennek a félelmetes nagyságát és másságát. Isten más, mint mi emberek. Egészen különös, valamikor egy teológus azt mondta, hogy ő egészen más, mint mi. Nem úgy kell elképzelnünk, ahogyan mi elképzelnénk. A képzeletünktől, a képzeletünkben élő Istentől ő más. Sokkal nagyobb, hatalmasabb. Nem szorul ember tanácsára, és nem lehet az embernek az Istent az ítélete elé rángatni. Bár azt gondolja, hogy igen. Nagyon sokan azt mondják, hogy mit képzel az Isten hogy ezsieseket kizár az üdvösségbe. És milyen furcsa és érdekes, a tapasztalat is ezt mondja, hogy akikkel ez megtörténik, hogy megkeményítetik a szíve, az nem akarja. És nem azért nem akarja, mert Isten nem akarja, hanem azért, mert ő nem akarja személyesen. Ebben kell meglátjuk azt, hogy Isten szuverén Úr, tőlünk független, maga döntéseit önmaga tanácsvégzésében hozza meg, és hajtja végre. Nem szorul emberi tanácsra. És lehet csodálni az ő hatalmát, végtelenségét, és lehet alázatos szívvel elfogadni, hogy úgy tesz, ahogyan csak akar. Mert Isten. Megítélni, bírálgatni életveszélyes. János tehát értelmezi a történteket. Miért nem hisznek a csodák, a jelek, a világosság ellenére? Mert Ézsaiás proféciának második beteljesedése zajlik éppen. Különös, majdnem minden proféciának kettős a beteljesedése. Beteljesedik az egyik fajta az, amikor beteljesedik ott és akkor, és van egy második beteljesedése, amikor beteljesedik a Mesiás eljövetelekor. Ez egyik fajta. Ez pont egy ilyen. Amikor Ézsaiás elmondja a maga dolgát, elmondja az Isten üzenetét, a proféciát, akkor ott és akkor beteljesedik a népe. Megkeményedik a szíve, és majd eljön Jeremiás, aki már csak az ítéletet bejelenti, és olyan különös, hogy nem akarnak hinni neki, és nem akarják megérteni. Akkor sem, amikor Nabukodonozor a babiloni sereget élén közeledik, és akkor sem, amikor beveszi Jeruzsálemet, és akkor sem, amikor a vezetők Egyiptomba akarnak menekülni. Pedig mindig igazolódik. Isten igazolja, hogy amit Jeremiással elküldött, az úgy van. Ézsaiás megkeményít, Jeremiás pedig bejelenti az ítélet végrehajtását. Ézsaiás proféciának második beteljesedésének ideje van, akkor és ott. Megkeményítedik újra a nép. És majdnem minden profécia kétszer teljesedik be, van egy jelen idejű és egy Krisztus idejű beteljesedés, vagy pedig van egy Krisztus első eljövetele alkalmával való beteljesedés, és van egy második eljövetel alkalmával való beteljesedés. Izrael nagy részt azért nem hisz Jézusnak, mert nem látják a dicsőséges Mesiás benne. Úgy lehet ezt elképzelni, ezeket a proféciákat, amelyek Jézusra vonatkoznak, mint hogyha oldalról néznénk két nagy hegyet, amely körülbelül ugyanakkora, képzeld el, közötte van egy völgy. Most képzeld el azt, hogy az egyik hegynek a tetején egy kereszt van, a másik hegy tetején pedig ragyogás. Az egyik jelenti a Messiás eljövetelét először, amikor szenvedni fog, a másik hegy jelenti a visszajövetelét, amikor dicsőségesen megjön. A közötte lévő völgy nem más, mint a kegyelmi idő. De hogyha elforgatod ezt a képet, akkor egy vonalba kerül a két hegy, és egyszerre látod a keresztet és a ragyogást. Már így lát az ószövetségi proféta. És ez egyszerre beszél arról, hogy eljön Jézus, vagy eljön a Messiás, és lesz az egész földnek királya, mindenki hozzámegy, és vasvesszővel tereli a pogányokat. És egyszerre beszél arról Ézsaiás, hogy szenvedni fog a Messiás. Mint ahogy Dániel is egyszerre beszél a dicsőséges ember fiáról, és egyszerre beszél arról, hogy a Messiás kiirtatik. És ez zavarba ejtő a zsidó nép számára. Hogy lehet, hogy a szenvedő eljött, és a dicsőséges nincs itt, mikor pont arra vágynánk, hogy bekövetkezzen az végre, hogy megszabadul Rómától Izrael. És végre kiderüljön, hogy az Izrael által hozott, az Izrael által bemutatott igazság, az igazság. Jézus azonban az Atya menetrendjében hajtja végre a küldetését. Éppen ezért beteljesedik egy profécia, a nép nagy részének és a vezetők nagy részének a szíve megkeményedik. Nem egyre inkább elfogadják Jézust, Isten fiának, megváltójuknak, a Messiásnak, hanem egyre inkább elutasítják. Aztán folytatja János, és azt mondja, a főemberek közül is hisznek néhányan Jézusban. Sőt, nem is néhányan, így mondja, mégis sokan hisznek. Különös dolog ez. Amikor János megörökíti ezt, akkor elmondja, hogy hitük fogyatékos. Fogyatékos, mert azt láthatjuk, hogy nem állnak ki a hitük és Jézus mellett. Csendben vannak, nem akarják kihirdetni, hogy ők már pedig hisznek Jézusban, mert félnek attól, hogy ki fogják őket közösíteni Izrael közösségéből, elveszik a társadalmi státuszokat, egyáltalán, ha úgy lehet mondani, az állampolgárságukat. És azt látjuk, hogy ugyanakkor ott van ezzel szemben Jakabnak az az igéje, hogy azt mondod, hiszel? Jó. Akkor mutasd meg a te cselekedeteidből a te hitedet. És azt mondom, hogy elhiszem, hogy te hiszel. Pont ez hiányzik náluk. Hisznek a maguk módján, hisznek abban, hogy valóban ő neki kell lennie, ő lehet a Messiás. És mégis megrekednek a hitüknek ezen a pontján. Nem válik hitvallássá, nem mondják el a hitüknek a tartalmát senkinek. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a maga jelentőségében nem értékelik a Messiást. Olyan biztonságos távolból szemlélik és hisznek benne. Úgy, talán úgy mondhatnánk éltelődve, hogy nehogy történjen velünk, vagy bennünk valami. Úgy távolról hiszünk benne. Ennek a hitnek van egy nehézsége, hogy egyrésztről nem ismeri el igazán Jézusnak a jelentőségét, hogy mit jelent az, hogy itt van a Messiás, aminek a leglényegesebb pontja, hogy neki kellene tetszeni. Nem pedig az embereknek. Mert ha itt van a Messiás, akkor megváltozott a világ. Akkor mindaz, ami körbevesz, másoknak a jó indulat, hogy benne vagyok egy társadalmi helyzetben, vagy státuszom, mindez ideig való, ez épp most múlik el. Mert megjött a Messiás. És éppen ezen rövid látok, csak hogy távolról hisznek Jézusban, és megreked az életük egy bizonyos ponton, nem vonják le a konzekvenciákat, és nem adják oda az életüket valójában Jézusnak. Úgy távolról követik. Ó, mennyi ember ma is ilyen. Nem megy elég közel Jézushoz. Nem egy lelkében közel Jézushoz. Itt van, jelen van az egyház életében, és mennyi ember el tud tölteni éveket, évtizedeket úgy, hogy valójában benne végül is semmi nem történik. El lehet mondani, hogy hisz benne, de úgy nagyon távolról. Hitének, a lelkére és az életének a mindennapjaira nincs semmi következménye. Ezeknél a farizeusoknál pont ez a cél. A mindennapi életünkre ne legyen semmi következménye. Úgy hiszünk. Milyen különös. Két embert is ismerünk közülük, Nikodémust és Arimátiai Józsefet. Aztán majd föltűnnek akkor, amikor Jézusnak megadják a végtisztességet, és ott vannak Jézussal a végén. Nem tudjuk, hogy mi lett velük. Azt mondhatjuk, hogy ez, ahogy ők hisznek, kevés. És ha te ilyen ember vagy, akkor ez, ahogy te hiszel, kevés. Nem elég. Nem elég, ahogy mondani szokás, és most komolyan kell venni az üdvösséget. Az üdvösséghez nem elég. De azért nem is semmi. Mert a Szentírás megemlíti. Megemlíti a hitnek ezt a stádiumát, és nem tudjuk, hogy mi a vége. És ebben van egy pici üzenet, ami számunkra is. Különös, de látjuk Arimátia Józsefet és Nikodémust, ahogy megadják Jézusnak a végtisztességet, de nem látjuk az életük végét. Nem beszél a Szentírásról, ahogy a gazdag ifjú élete végéről sem beszél. Lehet, hogy egyszer megtért. Nem zárhatjuk ki? Eltelik 5 év, a gyülekezet megalakulása pünköst után, eltelik 10 év, ki tudja, hogy nem-e csatlakozott Nikodémus a gyülekezethez. Nem tudjuk, de nem is mondja a Biblia, hogy nem. És ebben az az üzenet, tudjátok, hogy amikor az ember csak ilyen távolságban hajlandó megközelíteni Jézust, amikor nem hajlandó levonni a konzekvenciát, arra nézve, hogy bennem történnie kell valaminek, és az életemnek meg kell változni, akkor tudjátok, bizonytalan a dolgok kimenetele. Nem mondja Isten, hogy fog soha megtérni. Nem mondja azt sem, hogy meg fogsz térni. Bizonytalan a dolgok kimenetele. Van lejáró idő, van lehetőség, amíg az ember világosságban van, Jézushoz jönni. És utána ebben az igében megszólal Jézus, és Jézus eljövetelével tulajdonképpen, mielőtt arról beszélnénk, hogy mit mondott, azt kell megállapítsuk, hogy megváltozott az üdv történeti és történelmi helyzet is. Eljött az, aki az abszolút viszonyítási pont személye, maga az Isten. Eddig az volt, hogy volt egy választott nép, a választott népnek volt egy törvénye, és a választott néphez lehetett tartozni. Aki a választott nép közösségébe tartozik, aki a törvényt megtartja, Isten barátja. Aki pedig távol van ettől, mert pogány ember, vagy éppen nem tartja meg a törvényt, az pedig Istentől távol levő, Istennek nem barátja. Ő a pogány. És milyen különös, eljön Jézus, és megváltozik a viszonyítási pont. Ki az, aki közel van Istenhez? Aki hisz Jézusban. És ki az, aki távol van Istentől? Vagy éppen Istennek az ellensége? Aki nem hisz Jézusban, ellenáll és gyűlöli őt. Ezzel minden megváltozik. Különös dolog, de és nagyon kemény, és elfogadhatatlan. De Izrael ebben a pillanatban, amikor Jézus eljön, és kinyitja a kaput a pogányok elé, visszasüllyed az összes nép közé. Nem lesz különleges nép. Zsidónak is ugyanúgy meg kell térni Jézus Krisztushoz, mint a pogánynak. Nincs különbség. Nincs különbség többé. És nem lehet együtt megtérni, hanem egyedül mindenkinek személyesen el kell jönni, át kell venni, hogy a tékozló fiú hazajött a bűnbocsánatot az Istentől. Egyszerre látszik abban, hogy Jézus nem fogadják el az ember és a választott nép csődje. És egyszerre nyitatik meg minden ember felé a kegyelem, mint ahogy a választott nép gyermeke előtt is újra megnyitatik a kegyelem. Ebben a beszédben láthatjuk úgy Jézust, mint aki nem mást tesz egész élete alatt, mint hogy közvetíti az Isten az ember számára. Méghozzá nagyon szigorúan és pontosan teszi ezt. Úgy hívja ezt a teológia, hogy Jézus mediátor. Közvetítő, bemutató. Az, aki bemutatja és közvetíti, kicsoda az Isten. Halatlan pontosan hajtja és hűségesen végre ezt a feladatot. Nagyon-nagyon sokszor elmondja Jézus azt, hogy én nem azt mondom, amit én mondanák, hanem azt mondom, amit az Atya mondott nekem, amivel elküldött mint üzenettel. Nem azt cselekszem, amit én cselekednék, hanem azt cselekszem, amit az Atya parancsolt nekem. Föl lehet tenni a kérdést, akkor Jézust más tenne? Vagy Jézus másképp is tenne esetleg? És azt lehet mondani, hogy igen, Jézus lehet, hogy másképp is tenne esetleg. És ebbe beletekintettük a Szent Háromságnak a csodájába, hogy Isten egy, és mégis a személyek között van különbség. Nem mondaná Jézus egyébként azt, hogy én azért jöttem, hogy ne azt mondjam, amit én mondanék, hanem azt mondjam, amit az Atyától hallottam. Képes lenne más tenni. Másképpen beosztani az idejét. Másképpen beosztani az életét. Más cselekedni. Lehet, hogy több embert meggyógyítani. Több csodát tenni. Ki tudja? És mégis Jézus azt mondja, hogy nem, hanem csak azt, amit az Atya mondott. És ebben számos bibliai példát találunk az újszövetségi történetek között. Mindig akkor érkezik Jézus, amikor szükség van rá. Ott van a samáriai asszony, amikor senki nem megy vízért, éppen az élete miatt, éppen azért talán, mert csúfolják, ő akkor délbe indul el a vízért. Talán 10-15 perc alatt meg lett volna a víz fölhúzásával, és elment volna vissza a faluba. Jézus nem késik el. Nem 20 perccel később jön. De nem is 2 órával előtt. Jézus pont akkor jön oda, az az asszonyhoz, amikor az az asszony kijön délbe, a legnagyobb melegben. Miért? Mert Istennek beszéde van azzal az asszonnyal. És ez egy hallatlanul fontos dolog, hogy Jézus mindig pontosan érkezik. Az Atyának a programját, a tervét mindig végrehajtja, időben is, térben is. Beszédben is, tanításban, csodatételben is. Mindig pontosan végrehajtja az Atyának az akaratát. Ezért mondják, Jézus Krisztus mediátor. Közvetíti azt, aki az Isten. Ezért megfordul a helyzet, és aki nem hisz Jézusnak, az az Atyának nem hisz. Aki hisz Jézusnak, az az Atyában hisz. Aki megveti Jézust, az nem Jézust veti meg, hanem az Atyát. Aki látja Jézusban az Isten fiát, az az Atyát látja. Aki hallja és nem hisz, azt nem Jézus kárhoztatja, hanem az utolsó napon az a beszéd, amit Jézus szólt, majd kárhoztatja. Jézus az a személy, aki a szegletkő. Így mondja az ige, leteszek a Sionba egy szegletkövet, és mindenki megbotránkozik benne. A legtöbb ember belemegy ebbe a sziklába, ebbe a kőbe, aki Jézus, és összetöri magát. Különös dolog, de ugyanez a feladata minden keresztény embernek, hogyha szolgál Istennek, hogy úgy szolgáljam, ahogy Jézus itt volt annak idején, így mondja, ahogyan az Atya elküldött engem, úgy küldelek el én is titeket. Mit jelent ez, hogy Jézusról kell beszélni? És ez egy nagyon fontos sarokpontja ennek az igének. Miért kell Jézusról beszélni? Azért, mert Istenről nagyon sok mindent el lehet mondani. Istennél nagyon sok vélekedés előkerülhet. Nem tudom, beszélgettél-e már másokkal Istenről. Mindenki mondhatja azt valahogy ebben a témakörben, hogy hát én úgy hiszek Istenben, hogy, és elmondja, hogy hisz. Én úgy gondolom, hogy Isten olyan, hogy, és elmondja, hogy ő szerintem ilyen. Nagyon sokan hisznek különböző féleképpen Istenben. Tudósok is eljutnak rá. Például Einstein a világminőség vizsgálata közben eljutott arra a következtetésre, hogy ez valami olyan bonyolult, és mégis olyan egyszerű, olyan fenséges, csodálatos, olyan hihetetlen, hogy emögött csak egy elme állhat. Ebbe gondolat van. Ez nem kialakult. Ebbe gondolat van. És elmondta maga hitvását, hogy hiszem, hogy egy Isten áll mögötte. Na de ez még nem üdvözítő hit. Istenről nagyon sok mindent lehet mondani. Istenről nagyon sok vitát lehet folytatni. Istenről nagyon sokat lehet beszélgetni. Jókat beszélgetni. És végül kiderül, hogy mindenki hisz Istenben. És mindenki hisz valamiféle, valamilyen fajta Istenben. Az egyik jobban, a másik kevésbé. Az egyik azt mondja, hogy van valami ott fölül biztos. Temetéssel rendkívül sokszor találkozom ilyennel, kiderül, mindenki hívő. De hogyha Jézusról kezdesz beszélni, Jézuson megtörnek ezek a furcsa gondolatok. Ha Jézusról kezdesz beszélni, akkor kiderül, hogy valóban hite az, ahogy hisz az a másik. Jézus Krisztusban mutatta meg igazán azt, az Isten, hogy kicsoda ő. Megmutatta igazságát, hogy bűngyűlölő Isten, és a bűnnek büntetése van, és a bűn büntetése halál és kárhozat. Ezt láthatjuk a keresztben. És megmutatta, hogy érdemtelenül és elképesztő módon az embert szereti, mert nem téged küldött a keresztre, hanem a fiát, Jézust. Aztán nagyon sokféleképpen megmutatta még magát Jézusban az Isten. Ő a testélet kijelentés. Isten utolsó szava az emberhez és az emberiséghez. Ha Jézusról beszélsz, akkor a következőt fogod tapasztalni. Az egyik ember megkeményedik Isten ellen, a másik ember pedig lebújul Isten ellen. Az egyik ember eltávozik, és azt mondja, hogy így nem hiszem én az Isten, a másik ember pedig hálás szívvel elfogadja a bűnbocsánatot. Ugyanúgy, ahogy akkor és ott, amikor Jézus itt járt, ketté választja az emberiséget. Bárányokra és kecskékre. Ugyanúgy történik ez ma is, akkor, ha Jézusról beszélsz. És nézzük meg ennek a csodálatos láncát. Hogy is van ez? elküldi az Atya Jézust, és Jézus arról beszél, amit az Atya mondott neki. Aztán Jézus azt mondja, hogy elküldöm hozzátok a pártfogót, aki majd eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam, abból vesz, amit én mondtam, még különös, a pártfogó a Szentlélek Jézusról beszél. Jézus pedig elküld téged, hogy tegyél bizonyságot arról, hogy hogy hiszel Jézusban, és a Jézusról szóló üzenetet mondd az embereknek. Mert abból lesz megtérés, és ott munkálkodik a Szentlélek mindig a Jézussal kapcsolatos üzenettel. Nem máshol, mert ott jelenteti ki magát az Isten, hogy kicsoda, hogy hogy szereti az ember. Hogy kicsoda az ő atyai szíve. Amíg Jézus el nem jön, addig az ember akár az Ószövetségben is láthatja a történelem hatalmas urát Istenben. Láthatja a haragvó, ítélő Istent, volt benne részük. Nagyon sokféleképpen látható az Isten, de Jézus jelenti ki azt, hogy az Isten Atya, a te édesatya, aki az egyszülött fiát küldte el, érted, hogy téged kimentsen a kárhozatnak a világából. Nem volt kötelessége. És az egész emberiség úgy, ahogy van Ádám óta, a kárhozatban van. Ezt is sokszor félrejtjük, hogy kárhozatba megyünk. Nem, már a kárhozatban van. Innen ment ki Jézus. Az Isten különleges kegyelme, hogy kiment a kárhozatból. Némelyeket. Arról beszél tehát Isten, hogy egyrésztről az ige magyarázza az igét a legjobban. Hogy minden proféciának kettős beteljesedése van, és megtanított egy csomó mindenre bennünket, hogy hogy olvassuk az Ószövetséget. Bár nagyon sokan mondanak a mai időben ellene. Nagyon sokan mondják azt a teológusok közül, hogy nem így van, tulajdonképpen nem lenne joga az evangélistáknak ide rángatni a különböző ószövetségi igéket, mert azok csak ott és csak akkor és csak azoknak szóltak. És a proféta különben sem láthatja a jövőt. Elfelejtve természetesen az, hogy tulajdonképpen totális hitetlenség, amit mondanak, hiszen Isten viszont kijelenteti a jövőt. Valóban emberileg nem láthatja. Csak hogy ezt ők nem hiszi. El lehet mondani azt, hogy akkor, amikor az Úr szenvedő szolgájáról van szó az Ószövetségben, ezek a teológusok azt mondják, hogy itt arról van szó, hogy Izrael, mint kollektíve szenved, például a babiloni fogságban. De Jézusról van szó. Nagyon sok mindenben mondanak ellene az Új Szövetségben. Isten mégis idehozta ezeket az igéket. Isten mégis láthatja újra és újra, hogy az Isten szólt, és lát mindig kettős beteljesülése volt ott és akkor, vagy pedig Jézus első eljövetelekor és második eljövetelekor. Arra indít az Isten lelke, hogy inkább Jánossal tartsunk, ha már teológusok akarunk lenni. Higgyük, hogy amit az Ószövetségbe kijelentett, igenis beteljesedett az Ószövetségbe. Miért? Mert Isten János magyarázatát, hogy miért van ez így, hogy Jézusban nem hisznek, igévé emelte föl. Benne van az igében. Nem beszélt Isten arról, hogy vigyázz, meg ne maradj a hitnek azon a pontján, amikor távolról követik az emberek Jézust. Bizonytalan a kimenetele. És végül beszélt arról, hogy Jézus közvetíti azt, kicsoda az Atya, ami feladatunk, amivel elküld bennünket, pedig az, hogy közvetítsük a többi ember számára, hogy kicsoda Jézus. Ne ijedj meg attól, hogyha sokan elfordulnak ezért Istentől. Meg fog történni. Azért fog megtörténni, mert botránkozásról tette le az Isten ezt a követ Sionba, aki a fia Jézus. De sokan meg is fognak térni, és megismerik az Isten szeretetét. Adja Isten, hogy jó szolgái legyünk. Adja Isten, hogyha még távolról követjük Jézust, egészen elérkezzünk hozzá. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus, köszönjük, hogy hűséges voltál mindvégig ahhoz, amivel az Atya elküldött. Köszönjük, Urunk, hogy bemutattad, hogy hogyan kell nekünk is cselekedni. Hogy rólad beszéljünk, hogy a te lelked bennünk mindig leginkább rólad beszél, és azt kell mondjunk a többieknek, amire a te lelked indít. Olyan sokszor mondanánk mást, vennénk el, hogy a szavadnak az élét, vagy éppen tanácsolnánk okos dolgokat másoknak. Olyan sokszor talán nem mondanánk el a másik embernek, amit te üzensz. De Sámuel is félt elmondani Élinek, hogy te mit üzentél neki. Köszönjük, hogy példát adtál nekünk, hogy legyünk hűségesek ahhoz, amivel te elküldesz bennünket. Ahhoz, amire a lélek különböző dolgokat mond a szívünkbe te rólad. Mert igazán te benned mutatta meg Jézus Krisztus, ami mennyei atyánk, az ő arcát. Kérünk téged, segíts, hogy hűségesek tudjunk lenni, ahogyan te is hűséges voltál. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik még távol vannak tőled, hogy ne veszegessék el az időt, mert a kegyelem órája lejár, hanem jöjjenek te hozzád, hadd legyen nekik is bűnbocsánatuk és örök életük. Te munkálkodj a szívünkben. Könyörülj meg rajtunk, hogy mindenre, amire ma tanítottál, arra képesek legyünk a valóságban megvalósítani, hogy a te nevedre, a mi életünk után dicsőség térjen. Köszönjük, hogy mindezeket kérhetjük, és remélhetjük, hogy te beteljesíted, hiszen te mondtad, fiad nevébe kérünk, édesatyánk, akkor te meghallgattam a kérésünket. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.
Thank you.
Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem, ti is aképpen cselekedjetek. Amen.